Most müncheni riporton következik. Tudósítóink kiszálltak a város különböző pontjaira, és beszámolnak arról, mi történt München utcáin déli 12-kor.
A müncheni városháza előtt állok. Szédül gyorsasággal számítanak a gépkocsik. A milliós városnak ezen az egyik legfontosabb pontján százával vághatnak tovább az autók, apró légkocsik és súlyos, méltóságteljes Mercedesek. Hangszoros autó szirénál végig az utcákon. Fiatal hang szólal meg. Ma este 7 órakor München ifjúsága felvonul a Königsplatzon. Tiltakozunk a magyarországi szovjet brutalitás ellen. München népe, ma este 7 órakor a Königsplatzra. Mindenki ott legyen. Tüntetünk Magyarországért. Kövessétek az egyetemi ifjúságot. Mindenki ott legyen. Így kiállt a hang, és a gépkocsi szárult tovább. Az óriási város forgalma, mint hatalmas fönnkölygő folyam. A gótikus városháza, ugyanilyen gótikus évek most lángokban állnak a pesti parlamenten. A gótikus városháza feketébe öltözött. Fekete lobogókat lenget a szél, lent emberek százai állnak, nézik a fekete sejen ideges röpködését. Még 3 perc. 3 perc múlva 12. Egyetlen perc alatt több száz kocsi halad el minden nap ezen a téren. Még 2 perc. A két villamosok percenként húznak tovább. Itt a Marienplatzon 1000 és 1000 embert visznek vágyait, céljait és gondjait felé. Még 1 perc. 1/2 perc. Már csak egy pillanat. Egy pillanat csak, és egyszerre elhal minden. Az ember folyam megáll. Autók búgása elcsendesedik. Villamos nem csönget, nem csörömpöl többé. Csend van. A milliós városban egyetlen hang sem hallatszik. Gyászolnak. Magyarországért. Néma csend. Most megfondul egy tornyóra. 1, 2, 3, 4. Teljes órát jelez. Aztán más hangon még fájdalmasabban tovább is. 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12. Déli 12 óra. Münchenben megáll a forgalom, a gyárok üzemek leteszik a munkát, az autók örökké búgó lázas rohanása nincs többé. Ember, gép nem mozdul. Gyászol az egész város. A közlekedési lámpa itt a Marienplatzon zöldet mutat. Szabad az út, és senki sem indul. A rendőr áll az utca közepén, és komoran bámul maga elé. 100 és 100 ember áll, és gyászoló arccal néz egymás szemébe. A gótikus városháza homlokzatáról suhogás hallatszik. A zászló retked, a fekete zászló. A gótikus ház szobor figurái, amelyek máskor 12-kor körtáncot lejtenek, most nem jönnek elő. Most minden áll. Minden néma. Mindenki gyászol. Magyarországra gondol a város népe. Az öreg templom arany óra mutatója 12:03 mutat. Vége a néma tüntetésnek. A rendőr felemeli a karját, megindítja a forgalmat. És senki sem indul. Még hosszú-hosszú percek telnek el, és csak áll, megrendülten áll a város. És a tömegből itt is, ott is nehéz zokogás hangzik fel. Síró németek, síró magyar. Fáj, tépő, vádoló zokogás, tehetetlen zokogás.
Déli 12 órakor nem csak az utca külső képe változott meg. Megálltak a gyárban a gépek, letették a szerszámokat, és 100 000-nyi munkás felállva adózott a magyar szabadságharcosok emlékének. A sok müncheni üzem közül felkerestünk egyet a város peremén, egy textilgyárat. Jobban mondva, textilfeldolgozó üzem, ahol úgynevezett konfekciót gyártanak Németország legnagyobb ruhaipari vállalatának, a Loden Frey nevű cégnek. Néhány perccel 12 előtt érkeztem ide. Már vártak a kapunál, és bevezettek a műhelyekbe. A pusztógyárban hatalmas foszlatógépek dübörögtek, a varodában éppen mozdult a futószalag, kín az udvaron teherautókat raktak kész ruhával, kabáttal. A raktárakból gördülő állványokat húztak apró motoros kocsik, a gyár kéménye sötét füstöt okádott. Abban a pillanatban, amint megszólaltak a csengők, elhallgatott minden. A bontató megállt az udvaron, nem lendült a gépek karja, a fonódában megálltak a varrógépek, kikapcsolták az áramot az egész üzemben. Itt a gyárban a munkások legnagyobb része asszony és leány. A textiliparban általában így szokott lenni. Valamennyien egy emberként álltak föl gépük mellől, és hallgatva álltak 3 percig. Emlékeztek. Magyarországra gondolt mindenki. A hősökre a dunamenti havas utcákon, a földeken, a bakony és mecsek rejtekén bujkáló ellenállókra. Egy kis nép hős fiai megint aranybetűkkel írják a történelmet. Vérükkel pecsételve meg a szabadság akaratát. Nem beszélt senki az üzemben. Nem mondott senki díszes cifra szavakat. Sem lelkesítőt, sem szomorút. Nem is volt rá szükség. Minek beszélni róla? Minek ismételni, hogy a szovjet hatalom erőszakot alkalmaz a szabadságot, demokráciát követelő magyar nép ellen, és terveit alig néhány júdás támasztja alá. Annyit írtak erről az újságok, annyit hallottak, beszéltek róla, hogy most szavak nélkül is tudja mindenki, mire gondol a másik, tudja mindenki az egész üzemben. Sokan közülük már az első napon jelentkeztek véradásra. A többiek ruhát, kötszert, orvosságot ajánlottak fel, pénzt gyűjtöttek a szakszervezet segélyakciójára. Kivétel nélkül mindenki segíteni akart. Most itt állnak, néhány percig mozdulatlanul, elmélkedve. Tudják, hogy néhány 100 kilométernyire innen magyar munkás fiatalok halnak meg a szovjet ágyuk és tankok tüzében, és gyermekek, asszonyok, öregek életét oltják ki a célzás nélkül kioldott bombák. A német munkások 3 perces szimbolikus sztrájkot tartanak. Állnak a gépek, pihennek a szerszámok, kikapcsolták a motorokat. Valahol messze innen, most megszólalt egy lélekharang. Vajon ez is a szimbólumhoz tartozik? Minden érzésünk tiltakozik a gondolattársítás ellen. A magyar szabadság nem halt meg. Az ifjúság vére, a drága magyar vére nem hullott hiába.
A müncheni Stachusról azt mondják, hogy Európa legforgalmasabb tere. Ezen a téren álltam déli 12 óra előtt, és vártam, milyen lesz a 3 perces néma tüntetés Magyarország eltiprása ellen. Néztem a száguldó autókat. Száguldanak. Emberek rohannak bennük a munkájuk után. És a gyalogosok, akik mindig türelmetlenek, ha a rendőr nem nyitja meg idejében az úttestet előttük, és a villamosra várók, akik figyelik a közműveket, ha nem jön percenként villamos, mit fognak szólni? Lesz 3 percük, hogy Magyarországra gondoljanak. 12 órakor a rendőr az órájára nézett. Valahol hangszóró szólalt meg Magyarország tiltakozásul. A autók megálltak. Üres lett az útkereszteződés, de a gyalogosok nem használták ki a kínálkozó alkalmat. Álltak. Nem szóltak. És akkor a férfiak egymás után levették a kalapjukat, és az asszonyok összekulcsolták a kezüket. Ezt nem határozta el előre senki. A müncheniek imádkoztak. Csend volt. 3 perc múlva, amikor a rendőr a sípjába fújt, akkor hallottam az első halk megjegyzéseket a tömegből. Milyen hosszú 3 perc, mondta egy férfi. És milyen hosszú 3 nap, ha valahol segítségre várnak, válaszolt egy női hang. A gyalogosok lassan határozatlanul megindultak. A nők szemében könyv, a férfiak arcán tanácstalan díj. Idegen emberek gondterhelten, szégyenkezve néztek egymás szemébe. Egy fiatal ember, egyedül volt, nem tudom kinek szánta, hangosan kifakadt, és én nem tehetek semmit. Hangszoros autó fordult a térre. Este, tiltakozó tüntetés, Magyarország, a diákok mindenkit felszólítanak. Negyed óráig tartott, amíg kikerültem a belváros forgatagából. Sehol egy mosolygás, sehol egy jókedvű szó. Komoly, elgondolkozó, gyászoló arcok. Három perc csend, három perc imádság. A fegyverek nem hallgattak el tőle, az orosz páncélosok se tűntek el tőle. De hát minek van hatalma ezen a világon, ha nem az imádságnak és a felebaráti szeretetnek, az együttérzésnek? Nehéz. Ezután a néhány nap után nehéz az ima és a szolidaritás erejében bízni. De lehet. Örülök, hogy láttam a müncheniek, és mögöttük a világ lelkét ma délben. Ez a lélek több, mint néhány kormányjegyzék és nyilatkozat. És végső fokon hiszem erősebb is.